Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjeként a Máté evangélium a 13. fejezetéből fogok majd olvasni három verset. Három olyan verset, ami tulajdonképpen két példázat. Tehát ugye ez egy picit más talán, mint amit megszokhattunk itt úrvacsorai igehirdetés alapigéjeként. De hát ez a két példázat is magát Jézus Krisztust, a megváltót állítja középpontba. És ezt helyeznénk mi is most is a középpontba. Máté evangélium a 13. fejezetéből a 44. verstől olvasom az igét a 46. versig. Tehát Máté 13, 44-től 46-ig. Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amije volt, megvette azt. Két egyszerű példázat, és ez a két egyszerű példázat nagyon-nagyon határozottan, egyértelműen mutat rá arra, ami tulajdonképpen minden úrvacsorakor fel kell, hogy merüljön bennünk arra a kérdésre, hogy mennyire értékeljük mi Krisztust. Mennyire fontos nekünk Jézus Krisztus, mennyire fontos nekünk az, hogy úrvacsorát vehetünk, és itt lehetünk a gyülekezetben. Ennek a két példázatnak van egy nagyon egyszerű háttere. Mert ugye Jézus, amikor elmondta ezeket a példázatokat, akkor az egyszerű hétköznapi dolgokból indult ki. Mik voltak akkor a hétköznapok? Mi jellemezte akkor a hétköznapokat? Olyan értelemben, hogyha valakinek volt valamilyen vagyona, azzal mit csinált? Mert ugye itt és most a 21. században, hogyha föltesszük ezt a kérdést, akkor teljesen egyértelmű erre a válasz. A vagyonunkat úgy tudjuk megőrizni, vagy esetleg kamatoztatni, hogyha bankba tesszük, vagy esetleg értékpapírt vásárolunk belőle, vagy sok minden elképzelhető. De az nem, ami ugye 2000 évvel ezelőtt volt, tehát az a legritkábban, hogy valaki elássa a földbe. Mert ugye itt ezt olvassuk, hogy a szántóföldben elrejtett kincs. De ugye, ha végig gondolja az ember, teljesen természetes ez, hogy akkor ezt tették. Nem? Tehát, hogy mi más tudtak volna csinálni egy kincsel. Tehát a mai értelembe vett bankok nem léteztek, akkor ha valakinek fizikai értelemben valamilyen volt, akkor a legbiztosabb helye annak a földben volt, mert ugye gyakoriak voltak például a hadjáratok. Na most hadjáratoknál, ugye, hogyha jöttek a katonák és kifosztották az adott házat, hát nyilvánvalóan nem volt értelme, és nem volt biztonságos a házban tartani. Tehát akkor valami biztosabbat kellett találni. Na ez volt ez a bizonyos föld. Igen ám, de mi történt akkor, hogyha mondjuk a tulajdonos időközben meghalt? Akkor azt a kincset bárki megtalálhatta, és az övé lehetett. Vagy hát ugye az is elképzelhető volt, hogy valaki mondjuk bérelt egy földet, és megtalálta a kincset, és onnantól kezdve tudta, hogy abban a földben valami hihetetlenül értékes van. És onnantól kezdve az nagyon-nagyon fontossá vált számára, hiszen ugye azt olvashatjuk itt, hogy mindent eladott ez a bizonyos kereskedő, vagy az az ember, aki megtalálta ezt a bizonyos kincset, az afelett való örömében. Na most ez miért is fontos? Hogyha ha lelki oldalra visszük ezt át, és ha lelki téren szeretnénk értelmezni ezt a példázatot. Ugye egyrészt, hogyha az ember végig gondolja, hogy mit is jelképez a szántóföld, mit is jelképez a benne elrejtett kincs, amit megtalálunk, Ellen Goodwight is ír erről a példázatról, fogunk majd idézni ebből a könyvből, a Krisztus példázatai című könyvéből, és ő is azt mondja, hogy ha az ember úgy lépésről lépésre végig gondolja, a szántóföld ilyen értelemben ennek a példázatnak a vonatkozásában minden bizonnyal maga a Biblia, maga a Szentírás, ami egy tényleg egy olyan mező, amin bárki találhat sok mindent, kincseket is, de amikor a legfontosabbat megtalálja az ember, azt a legfontosabbat, magát az evangéliumot, magát az örömhírt, hogy ugye nem pusztán egy tudósítás a Biblia régmúlt idők eseményeiről, nem pusztán erkölcsi tanulságokat, törvényeket tartalmaz, hanem van benne egy kincs, Van benne evangélium, van benne örömhír. És ez, hogyha megcsillan az ember előtt. Na ez az, ami mindennél drágább lesz az ember számára, és igazából azt mondhatjuk, hogy tehát ez a kincs, ez az örömhír, ez maga az evangélium. A 46. vers ugye ugyanezt erősíti, amikor azt mondja, hogy egy drága gyöngyre talált a kereskedő, igaz gyöngyöt keresett, és drága gyöngyre talált, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette ezt a bizonyos drága gyöngyöt. Na most ez a két példázat tehát szembesít bennünket azzal, hogy mennyire értékeljük Jézus Krisztust, az ő áldozatát, magát az evangéliumot. Tulajdonképpen úgy is föltehetjük a kérdést magunknak, és jó, hogyha ezt minden úrvacsora előtt fölteszi magának az ember ezt a kérdést, hogy mi nekem a legfontosabb az életemben. Mi az, amire azt tudom mondani, hogy tényleg a lehető legfontosabb? Annyira érdekes lenne egy ilyen közvélemény kutatást csinálni, hogy tényleg csak úgy az ember, ha összeírná, hogy mondjuk ha hármat kell írni és rangsorolni kell, mi az, ami a legfontosabb? A békesség, családi békesség mondjuk, vagy jó anyagi körülmények, vagy micsoda, mit tennénk az első helyre? Mert ennek a két példázatnak a hátterén azt hiszem teljesen egyértelmű, meg hát az egész Biblia hátterén teljesen egyértelmű, hogy a legfontosabb számunkra Jézus Krisztus kell, hogy legyen. Tehát ennél fontosabb, ennél hatalmasabb, ennél meghatározóbb személy egyszerűen nem szabad, hogy legyen az életünkben. Tehát ez egy olyan kincs, amit tényleg ez a bizonyos ember, akiről itt olvasunk a 44. versben, ezt a kincset, ezt fölismerte. Mit is tesz? Ezt érdemes még egyszer lépésről lépésre átgondolni. Ugye onnantól kezdve, hogy ez a bizonyos ember megtalálta a kincset, azt mondja, elrejtette azt, mert tudja, hogy mennyire értékes, és az afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Azt mondja tehát, hogy az afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen van. Ennek a kincsnek akkora az értéke, hogy ennek az embernek, akiről itt a példázatban szó van, ennek nem voltak annyi pénze, hogy ezt a kincset megvegye. Tehát nem arról van szó, hogy valami olyat talált, amit mindenképpen fontosnak tartott megvenni, elment és megvette. Önmagában ez is szép lenne, hogyha erről szólna a példázat, de ennél többről szól. Azt mondja, eladván mindenét, amilyen van. Tehát ugye ezt másképpen úgy szoktuk mondani, hogy mindent egy lapra feltenni. Tehát onnantól kezdve az egész élete, vagyona, mindene, amilyen van, azt mondja, hogy ez megéri, hogy azt a kincset én megkaphassam. Mert tudja, hogy mennyire hihetetlenül értékes. Nem is lehet szavakkal elmondani, hogy mennyire értékes. Onnantól kezdve ennek az embernek ez lesz a legfontosabb. Ez lesz az, ami betölti a gondolatait, mindent meg akar ezért adni, ezért a kincsét. És ugye ez a döbbenetes ebben, hogy meg is teszi azt, amire készül, megveszi ezt a bizonyos szántóföldet. Na most akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, hogy mennyire értékeljük Jézus Krisztust, akkor érdemes azt a kérdést is feltenni magunknak, mert ugye nem jó, hogyha az úrvacsora az pusztán egy formális aktussá, formális eseményé válik az életünkben. Mit is értek ezen? Óhatatlanul meg lehet az úrvacsorának az a formalitása, hogy itt arról gondolkodunk, hogy pusztán az elmúlt negyed évben mi az, ami történt velünk. Mi az, amit rendezni kell, mi az, amit le kell tenni, és mi az, amire tényleg a Jóisten bocsánatát kell kérni, mert hát bizony nem volt rendben az életünk azon a téren. Na most egyfelől kétségtelenül az úrvacsora erről is szól, az elmúlt negyed évünkről. Hogy ezt vizsgáljuk át a Jóisten segítségével, ő legyen az, aki megmutatja nekünk, hogy igen, ezt meg ezt a pontot az életedben bizony csiszolni kell, tisztázni kell, mert nincs a helyén. De ennek a példázatnak a fényében érdemes mindig egy nagyobb látószöggel, nagyobb perspektívával végig gondolni azt, hogy igen, itt van ez a példázatban szereplő ember. mindent föltesz egy lapra, azt mondja, hogy ez neki a legfontosabb, megveszi azt a szántóföldet, mert tudja, hogy benne van a kincs. És ennek hátterén érdemes végig gondolni az egész életünket, és mondjuk eljátszani azzal a gondolattal, hogy hol lennénk mi a megváltó nélkül. Tehát, hogyha mondjuk maga a megváltás, ez a bizonyos kincs, az örömhír, maga a megváltás nem történik meg. Tehát ez az első pont, amit érdemes végig gondolni, hogy onnantól kezdve az embernek esélye nincs ebben a földi életben, arra meg pláne nincs esélye, hogy az örök üdvösségre jusson. Tehát a megváltás az egy ilyen kulcsfontosságú dolog a Bibliában, és kulcsfontosságú az, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. Egyrészt tehát már az, annak is nagyon örülhetek, hogy van megváltás. Létezik megváltás. Létezik az, hogy eljuthatok az örök életre. A második dolog. Mit tennénk akkor, hogyha ezt mi nem tudnánk? Tehát, hogyha erről nem értesültünk volna. Tehát mit tennénk akkor, hol lenne az életünk, hogyan alakult volna az életünk akkor, hogyha nem találkozunk az igével akármilyen formában is. Annyira érdekes egyébként ezt végig gondolni, hogy az ember honnan is jön. Tehát minek köszönhető az, hogy én most itt vagyok? Minek köszönhető az, hogy te most itt vagy? Azért, mert a szüleid, rokonaid, valaki a családból adventista volt? Vagy azért, mert te magad kaptál egy elhívást, noha ugye családi rokoni szál ilyen értelemben a gyülekezethez nem fűz. Ezeket mind-mind érdemes végig gondolni, de olyan módon, hogyha ez az egész nem lenne, hogyha a család, a rokonságban nem lennének adventisták, vagy hogyha nincs olyan ember, olyan igehirdető, vagy bárki, akivel, hogyha találkoztál, akkor igen, megszólított az Isten szava. És ennek köszönhető az, hogy most itt ülünk, és itt ülsz. Szóval mi lenne akkor, ha? Ezt azért érdemes végig gondolni, mert mondom, megvan az úrvacsorának a szokásszerűsége. Megvan az, hogy negyedévről negyedévre fixen, stabilan eljövünk, itt vagyunk, úrvacsorát veszünk. Ez remek dolog egyébként, tehát nagyon-nagyon hasznos, aki megkeresztelkedett, feltétlenül érdemes, hogy megerősítse a szövetségét ilyen módon. De az egész életünket érdemes ilyenkor végig gondolni, és átgondolni azt, hogy végtelenül hálás lehetek a megváltómnak. Végtelenül hálás lehetek azért egyrészt, hogy az életét adta értem, másrészt, hogy én erről tudhatok, hogy én erről értesülhettem, hogy egyáltalán volt valaki, aki ezt elmondta. Volt valaki, aki erre a figyelmemet fölhívta. Egyébként azért döbbenetes ez, én abban a csoportban tartozom, akiknek ugye nincs adventista felmenőjük, rokonságuk, tehát senki a családban. Ha nincs egy kitartó bibliakör vezető Székesfehérváron, akkor, amikor én ott középiskolás voltam, aki éveken keresztül tanítgatott bennünket a Bibliára, akkor tulajdonképpen én nem nagyon szereztem volna tudomást arról, hogy mi is az, hogy evangélium, meg mi is az, hogy Biblia, meg egyáltalán mit olvashatunk mi ott abban. Hónapokon keresztül őszintén szólva nem is érdekelt ez az egész, 15-16 évesen, csak a baráti társaság odajárt, és hát akkor én is hozzájuk csapottam, mondom, jó van, elmegyek, megnézem, milyen ez a Bibliakör, de nagyon-nagyon sokáig nem tettem fel igazán az élet nagy kérdéseit. És csak hónapok, de inkább évek múltán állt össze bennem lassan, hogy itt valami van. Itt valami olyan dolog van, ami életátformáló dolog lehet. És akkor persze jöttek a nehézségek, jöttek a nagy kérdések, hogy mi az, amit el tudsz hagyni. Én értem, hiszen a világ ezt az utat mutatja, az ige meg a másik utat mutatja. Na most akkor nem egy döntést és nem kettőt kellett meghozni, hogy akkor melyiket választom. De utólag visszagondolva azt tudom mondani, hogy hihetetlenül hálás vagyok azért, hogy egyáltalán volt olyan, aki a fáradtságot vette, és eljött, és bibliakört tartott, és imádkozott értünk, középiskolás fiatalokért. Nagyon-nagyon jó az, hogyha tényleg vannak ilyen emberek körülöttünk, vagy mi éppen ilyen emberek vagyunk mások életében, akik hosszú időn keresztül küzdenek azért, hogy a másik is rádöbbenjen erre. Mert ez egyébként egy nagyon, nagyon különleges dolog, szántóföldben elrejtett kincs. A kincs az mindenki számára kincs, nem? Tehát, hogyha drága kövekről beszélünk, meg drága gyöngyről beszélünk, hát az onnantól kezdve milliókat, vagy tízmilliókat, vagy mit mondjunk, mennyit ér? Rengeteget. De mennyire érdekes, hogy maga az evangélium neked lehet, hogy sokat ér, meg nekem lehet, hogy sokat ér. A másik ember miért nem szólítja meg? Mi kell ahhoz, hogy a másik ember is felismerje, hogy ez óriási kincs, hogy ez drága gyöngy? Mi az, ami az ő lelkében megszólaltatja ezt, hogy igen, ezért tényleg érdemes az egész életét átadni és odaadni? Nagy kérdések ezek. Az biztos, hogy a példázat olyan nemes egyszerűséggel szól arról, hogy kincs. Tehát onnantól kezdve nincs más lehetőség, nem arról van szó, hogy neked sokat ér, a másiknak nem. Nem, mindenkinek nagyon sokat érne, ha tudná, ha tisztában lenne vele, hogy igen, tényleg ott van a szántóföldben, de hát ez az ember találta meg, akiről itt ugye olvashatunk a példázatban. Szóval érdemes mindenképpen végig gondolni azt, hogy tényleg mit is köszönhetünk mi a megváltónknak, Jézus Krisztusnak. Hadd olvassak föl egy részletet Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvéből. A következőt írja ehhez a példázathoz. 74. oldalról olvasom egyébként ebből a kiadásból. Hát ez már régebbi, 22 évvel ezelőtti, 1999-ben adták ki, 74. oldal. Ezt írja. A példázat nem ajándékként tünteti fel az igaz gyöngyöt. A kereskedő minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent, hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat neki, lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent szolgálatára. Ha teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Miénk lesz a nagyértékű igaz gyöngy? Érdekes szempontot vett föl itt Ellen White, nem? Most akkor ajándék Jézus Krisztus, ajándék a hit, mert ugye erről is beszél a Szentírás, vagy olyas valami, amiért egy csomót kell fizetnem. De hát ha fizetek érte, akkor meg nem ajándék, nem? Most akkor hogy van ez a dolog? Ellen White itt azt mondja, hogy igen, ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat neki, lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Tehát, mintha azt mondaná, hogy add nekem az egész életed, és cserébe te sokkal többet kapsz. Tehát ilyen értelemben igen, fizetni is kell érte, nem keveset, de az a nem kevés a krisztusi áldozathoz képest, a krisztusi ajándékhoz képest elenyésző. Tehát az, hogy ő az életét adta értem, és ezért cserébe azt kéri, hogy én is adjam neki az én életemet, és helyezzem erre az oltára, idézőjelbe téve, erre csak azt tudja mondani az ember, hogy igazából egy nagyon-nagyon józan, és egy olyan döntés, ami megéri a fáradtságot, nem? Tehát adok valamennyit, cserébe végtelen mennyiséget kapok. Tehát erre ugye világi észjárással is azt tudnánk mondani, hogy ez megéri. Megéri ilyen módon ez a szerződéskötés, mert igen, Krisztus mindent kér, de az a minden, az csak ilyen értelemben, földi értelembe vett minden, és ő meg a menny minden gazdagságát nekünk szeretné adni. Tehát még sokkal többet, mint amire mi azt hisszük, hogy na az a minden, földi keretek között. Ő meg mennyei keretek között mondja azt, hogy igen, ez a minden. Annyira érdekes, mert ez a minden kifejezés, ez ugye mind a két példázatban szerepel. Tehát ha megnézzük a 44. verset, azt mondja, eladván mindenét, amije van. 46. vers, és mindenét eladván, amije volt. Igen, emberi keretek közt minden. És aztán utána jön az ajándék rész, utána jön az, hogy cserébe rengeteget, meg még annál is többet kapsz. Egy olyan békességet, egy olyan boldog életet, ami egyben az örök életet is megnyitja az ember számára. Hatalmas dolog és csodálatos dolog. Na most, ez ugye azért is fontos kérdés, mert Ellen White ír arról is, tehát erről is beszél, illetve erről is ír ebben a részletben, amikor ezt a példázatot elemzi, hogy ugye akkor, amikor Krisztus mindent kér tőlünk, akkor nem egyfajta ilyen fogcsikorgatva való engedelmességet kér. Tehát nem arról van szó, hogy feszítsd meg az erődet, és akkor nagy nehezen, óriási erőfeszítések közepette adját mindent Krisztusnak. Természetesen van a keresztény életben küzdelem, ne értsük félre. De figyeljük csak meg, hogy tulajdonképpen mi az, ami még összeköti ezt a két példázatot? Azt mondja, hogy afelett való örömében a kereskedő elment, és eladván mindenét, amije van. 46. vers. Aki találván egy drága gyöngyre, elvent, és eladván mindenét, amije volt, megvette azt. Itt van ez a bizonyos mozzanat, hogy afelett való örömében. Tehát annyira örült annak a kincsnek a kereskedő, annyira örült annak a kincsnek az az ember, hogy azt mondta, hogy ezért mindent érdemes odaadni. És ilyen értelemben ez az engedelmesség, ez csak akkor válik nehézzé, hogyha ragaszkodunk a földi életünkhöz, olyan értelemben, hogy a világi dolgainkhoz, ahhoz, ami a világhoz köt bennünket, akkor egy ilyen fogcsikorgatva történő engedelmesség lesz ebből, de hogyha a célra szegezzük a tekintetünket, meg az ajándékra szegezzük a tekintetünket, akkor minden összeáll, hogy hoppá, itt valami olyan kincsről van szó, amiért érdemes átadni mindent. Mert annyira örülök neki, hogy ez az enyém lehet, hogy ennél többet, ennél fantasztikusabbat, gazdagabbat egyszerűen nem lehet elképzelni. Tehát ez az afelett való örömében, ez nagyon-nagyon fontos, és egyben hív bennünket is arra, hogy akkor, amikor szembesülünk az úrvacsoránk, a vétkeinkkel, vagy az úrvacsorát megelőzően a felkészüléskor, a hibáinkkal, azzal, hogy mi az, ami még olyan hiányosság az életemben, aminek jó Istennek igenis csiszolnia kell, mindig legyen ez előttünk, hogy bár igen, küzdelem, és nehéz ilyen értelemben ez a küzdelem, de csak azért, mert a világhoz is kötődünk, és hogyha ezt helyezzük a szemünk elé, hogy ott az örömhír, ott az evangélium, ott van az, hogy én ragaszkodhatok Krisztushoz, aki rengeteget adott nekem. Onnantól kezdve ez a lépés, ez mindjárt könnyebbé válik. Afelett való örömében elment és eladván mindenét, amije van, megveszi ezt a bizonyos szántóföldet. Ezért nagyon fontos egyébként azt az igét is végig gondolni, amit ugye Pál apostol ír a korintusi második levélben, és ami nagyon-nagyon jó, hogyha fölidézünk az úrvacsorák alkalmával, a korintusi második levél 5. fejezetében, a 14. versben. Tehát korintusi második levél 5. fejezete és a 14. vers. Azt mondja itt, hogy mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak szerelme szorongat minket. Szorongatja az ember sok-sok minden élete során, szorongat bennünket a bűn is, ezer nehézségünk lehet, és ezer terhünk, de nagyon-nagyon érdekesen fejezi ki ezt ez az ige. Krisztusnak a szeretetét hogy lehet még fokozni, hogy lehet úgy érzékeltetni, hogy az ember tényleg elhiggye, hogy végtelen szeretettel szereti az Isten az ember. Hát például úgy, hogyha a szerelem kifejezést használjuk, Krisztusnak szerelme. Na de azt mondja, ez szorongat bennünket. És ugyanott vagyunk, ahol ez a bizonyos példázat is, az afelett való örömében. Tehát ezért, hogyha valaki engem ennyire szeret, hát akkor csak érdemes ezért elhagynom azt, amire azt mondja, hogy barátom, ezzel együtt nem jöhetsz be az Isten országába. Hát akkor csak érdemes ezt, erre azt mondanom, hogy ezt félreteszem, és onnantól kezdve figyelek ő rá, hogy mi az, amit nekem közvetít, mi az, amit nekem mond, hogyan tanácsol engem, hogyan akar vezetni, mert mindenkinél jobban szeret. Szerelmes szeretettel szeret, Krisztusnak szerelme szorongat minket. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg mottóként mindig ott legyen az életünkben. Mottóként ott legyen az is, amiről egyébként Ellen White egy picit később beszél, a 75. oldalon ennél a példázatnál, amikor ezt elemzi, azt mondja, hogy egyesek látszólag állandóan keresik a mennyei drága gyöngyöt, de nem találják meg, mert nem mondanak le rossz szokásaikról, és nem halnak meg énjüknek, hogy Krisztus élhessen bennük. Azt mondja egy picit később, nem vették fel a keresztet, és nem követik Krisztust az önmegtagadás és áldozat útján. Majdnem keresztények, de nem egészen azok. Úgy tűnik, mintha közel volnának a mennyek országához, mégsem léphetnek be oda. Majdnem megmentett emberek, de nem egészen. Ami annyit jelent, hogy nem majdnem, hanem valóban elvesznek. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye ez a bizonyos majdnem. Szóval ez az, ami nincs benne ebben a példázatban. Ellen White persze nem véletlenül beszél erről, mert mit tesz a kereskedő? Mit tesz ez az ember? Eladván mindenét. És nincs ott a bizonytalanság, hogy vagyon a nagy részét eladta, és vagyon a nagy részéből, vagy egy részéből meg tudta venni azt a bizonyos igaz gyöngyöt, vagy a szántóföldet. Nem. Mindenét. És Ellen White nem véletlenül mélyíti ilyen módon el a példázatot, hogy akkor, amikor ugye ezt a bizonyos mennyei drága gyöngyöt tényleg meg akarjuk találni, és tényleg azt szeretnénk, hogy a miénk legyen, akkor teljes egészében ezeknek a bizonyos rossz szokásoknak, az énnek való meghalás, az szükséges, hogy eltűnjön. És ismerjük mindnyájan ezt a küzdelmet, mert emberek vagyunk, és mert nem jutottunk még végső győzelemre, ismerjük ezt mindnyájan, egytől egyik, ti is, én is, de az bizonyos, hogy ez a késztetés, ami az Istentől jön, ez valami olyan vonzerő kell, hogy legyen, hadd használjam ezt a kifejezést az életünkben, ami mindennél erősebb, eladván mindenét, mindenét, amilyen van, megveszi ezt a bizonyos szántóföldet. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy akkor, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük, akkor ezek a gondolatok legyenek bennünk, maradjanak bennünk, és kívánom azt, hogy ezt a szorongató szeretetet, Krisztusnak a szerelmét éljük meg most is ezekben a pillanatokban, amikor itt ilyen ünnepélyes pillanatok következnek, ugye a lábmosás és a szentjegyek magunkhoz vétele, de aztán, amikor majd elkezdődnek a szürke vagy szürkébb hétköznapok, elkezdődik újra a küzdelem saját énünkkel, rossz szokásainkkal, nehézségeinkkel, mindazzal, ami körülvesz bennünket, akkor is ne felejtsük el, kincs van a birtokunkban. Ez a miénk. Ott van a kezünk ügyében. Mindaz, amit az Isten elkészített, ez a miénk is lehet. Adja a jó Isten, hogy egészen megragadhassuk ezt a kincset. Amen.